A Fendini udvarház közepes nagyságú, meglehetősen ódon és egyszerű épület volt. Mélyen bent az erdőben, Mr. Rochester gyakran emlegette, és néha föl is kereste. Ezt a birtokot a hozzátartozó vadászterület kedvéért vásárolta meg, még Mr. Rochester édesapja. A házat szívesen kiadta volna, de egészségtelen fekvése és megközelíthetetlensége miatt nem akadt rá bérlő. Fendin tehát lakatlanul és üresen állt. Mindössze 2-3 szobáját butorozták be, hogy a vadász idény alatt az uraságnak és társainak legyen hol megszállniuk. Ehhez a házhoz érkeztem el alkonyattájt. Szomorú idő volt, hideg északi szél sűvített és apró cseppekben, de szüntelenül esett a csontigható eső. Az utolsó mérföldet gyalog tettem meg. A kocsit visszaküldtem, a kocsisnak, amint megígértem, kifizettem a dupla fuvardíjat. A ház annyira el volt temetve a fák között, hogy jóformán közvetlen közelről sem látszott belőle semmi. 2 gránitoszlop között megtaláltam a vasrácsos kaput. A kapun belül is fél homály derengett a sűrű fák között. Találtam egy füvel benőtt ösvényt, amely görcsös törzsek közt ágak ívei alatt vezetett végig az erdő templom hajóján. Azt reméltem, hogy a házhoz vezet, de csak kanyargott, és nem akart vége szakadni. Lakóháznak még mindig nem láttam nyomát. Már-már azt hittem, hogy rossz irányban indultam, és eltévedtem, a sötétség egyre fenyegetőbb lett. Az erdő nappal is sötét lehetett, hát még ilyenkor este felé. Tanácstalanul néztem körül másik utat keresve, de nem láttam másik utat. Nem láttam mást, mint sűrű, áthatolhatatlan bozótot. Mit volt mit tennem, tovább mentem az ösvényen, és végre valahára ritkulni kezdtek a fák. Előbb egy kerítést fedeztem föl, aztán megláttam a házat, bár a sötétben alig-alig lehetett a fáktól megkülönböztetni. Korhadó falai egészen olyan színűek voltak, mint a fák. A kerítés ajtaján csak a reteszt kellett félretolnom. Fákkal körülvett, félkör alakú tisztásra értem. Kert volt ez tulajdonképpen, de virág nem nőtt benne. Közepén kerek gyepágy, amelyet kavicsos ösvény fogott körül. A ház homlokzatán kétfelől 2 csúcsív. Keskeny, rácsos ablakok. A bejárat is keskeny, egy lépcső vezet hozzá. Az egész, ahogyan a fogadós mondta, Isten háta mögötti vigasztalan fészeknek látszott. Olyan nagy volt a csend, mint hétköznap a templomban. A faleveleken kopogó esőcseppek zaja volt az egyetlen hallható nesz. Lehet itt élet? Kérdezte magamtól. Igen, valami élet azért volt itt. Mozgást hallottam, a keskeny ajtó kinyílt, és valaki megjelent a küszöbön. Lassan nyílt az ajtó, egy férfi lépett ki rajta, és megállt a lépcsőn. Kalap nem volt a fején, kezét kinyújtotta, nyilván azt akarta tudni, hogy esik-e. Bármilyen sötét is volt, megismertem. Ő volt, gazdám, Fairfax Rochester, senki más. Lélegzett visszafolytva álltam ott, és néztem őt, aki nem láthatott engem. Váratlan találkozás volt, és éppen olyan fájdalmas, mint amilyen boldogító. Nem sikoltottam fel örömömben, és nem szaladtam eléje. Alakja éppen olyan erős és daliás volt, mint régen, tartása egyenes, haja holló fekete. Arca sem látszott elgyötörtnek vagy beesettnek. Egy év szenvedése nem tudta megtörni atléta erejét. De arckifejezése megváltozott. Tűnődő és fájdalmas lett, ketrezbe zárt vadra vagy kalitkában tartott ragadozó madárra emlékeztetett, amelyekhez veszedelmes lenne közeledni. A rabságban vergődő sas, melynek aranykarikás szemét kegyetlen kezek kioltották, az lehet ilyen, amilyen ez a vak Sámson volt. Ám aki azt hiszi, hogy féltem tőle, az rosszul ismer engem. Szomorúságomat, hogy így kellett őt viszont látnom, enyhítette az a remény, hogy talán-talán nem sokára csókot lophatok. Arra a sziklakemény homlokra, azokra a szigorúan összeszorított ajkakra. De most még nem. Még nem akartam megszólítani. Lelépett azon az egyetlen lépcsőn, és lassan, tapogatózva a gyepágy felé indult. Hová lettek kemény léptei? Aztán megállt, mint aki nem tudja, merre forduljon. Kezét fölemelte, kinyitotta szemét, üres tekintetét az ég fölé fordította, aztán a fákkal körülvett gyep térség felé. Jobb kezét kinyújtotta, a csonkabalt elrejtette kabátjában. Tapintással akarta megtudni, mi van körülötte, de csak az ürességbe nyúlt, mert a fák még elég messze voltak tőle. Ebben a pillanatban John bukkant elő valahonnan. Tessék a karomba kapaszkodni, uram! Zuhog az eső. Nem lenne jobb bemenni? Ne törődjék velem! Hangzott a felelet. John visszahúzódott anélkül, hogy engem észrevett volna. Mr. Rochester sétálgatni próbál, de hiába. Nagyon bizonytalannak érezte magát. Visszabotorkált a házhoz, bement és becsukta az ajtót maga után. Egy idő múlva bekopogtam az ajtón. John felesége jött ki. Mary, szóltam hozzá. Megismer. Rám merett, mintha kísértetet látna. Megnyugtattam. Lehetséges, hogy ilyen késő este eljött a kisasszony erre az elhagyatott helyre. Megfogtam a kezét, és bementem vele a konyhába, ahol John ült a tűz mellett. Röviden elmondtam nekik, hogy megtudtam, mi történt Thorfinnben, amióta én eljöttem onnan, és elhatároztam, hogy meglátogatom Mr. Rochestert. Megkértem John-t, hogy menjen le a csőzházhoz, mert ott szálltam ki a kocsiból, és ott hagytam a bőröndömet. Azután, miközben kalapomat, kendőmet levettem, Mary-t faggattam, hogy el tudná-e helyezni éjszakára itt a házban, mert ha igen, akkor itt maradok. Ebben a pillanatban megszólalt a csengő. Ha bemegy, mondtam Mary-nek, mondja meg az úrnak, hogy valaki szeretne beszélni vele, de a nevemet ne említse. Nem hiszem, hogy fogadja, mondta Mary. Senkit nem enged maga elé. Mikor visszajött, megkérdeztem, hogy mit szólt az úr. Azt mondta, hogy tessék megmondani a nevét, és azt, hogy milyen ügyben akar beszélni vele. Mary vizet öntött egy pohárba, és a poharat két gyertyával együtt egy tálcára helyezte. Ezért csengetett? Kérdeztem. Igen, ha besötétedik, mindig be kell vinni a gyertyákat, pedig nem lát. Adja ide a tálcát, majd én beviszem. Kivettem a kezéből. Mary megmutatta, melyik a nappali szoba ajtaja. Kezem remegett, a víz kiümlött a tálcára. Szívem sebesebben és halhatóan dobogott. Mary kinyitotta előttem az ajtót, aztán becsukta mögöttem. A szoba barátságtalan volt, egy maroknyi tűz égett a kandallóban, s a tűz mellett fejét az ódivatú, magas kandalló párkányának támasztva, ott ült a szoba világtalan lakója. A másik oldalon öreg kutyája vezér feküdt összekuporodva, mintha attól félne, hogy rátaposnak. Mikor beléptem, a kutya rögtön hegyezni kezdte a fülét, aztán csaholva nekem ugrott, majdnem kiütötte a tálcát a kezemből. Letettem a tálcát az asztalra, megveregettem a kutyanyakát, és gyengéden azt mondtam neki. Lefeküdni, vezér. Mr. Rochester gépiesen arra felé fordította a fejét, hogy lássa, mi okozza ezt a nagy zajt. De minthogy nem látott semmit, csak sóhajtott, és visszadőlt a székre. Kérem a vizet, Mary, mondta. Odaléptem hozzá a már csak félig telt pohárral, vezér izgatottan a sarkamban. Mi baj? Kérdezte Mr. Rochester. Lefeküdni, vezér, mondtam újra. A pohár megállt Mr. Rochester kezében. Hallgatózott, ivott egy kortyot, letette a poharat. Maga ez, Mary? Mary a konyhában van, feleltem.
Hirtelen mozdulattal kinyújtotta a kezét, de minthogy nem látta, hol állok, nem érintett meg. Ki az?
Parancsol még egy kis vizet, uram. A fele kilötyögött, amint behoztam.
Ki az? Ki beszél?
Vezér megismert, és John meg Mary is tudja, hogy itt vagyok. Ma este érkeztem. Feleltem. Jóságos Isten, micsoda káprázit játszik velem, micsoda gyönyörű téboly ez.
Nem káprázat, nem téboly, uram.
Ön sokkal fegyelmezettebb, semhogy a kézzel egy csalóka játékot űzhetne önnel, és sokkal egészségesebb, semhogy elmezavartól kellene tartania.
De hol van az, aki beszél? Vagy csak puszta hang az?
Ó, Istenem, látni nem látok, de meg kell tapintanom, mert különben szétpattan az agy velőm.
Akármi, akárki szól hozzám, engedje, hogy megérintse, mert rögtön meghalok.
Kinyújtotta a tapogatózó kezét, én mind a két kezemmel megfogtam. Az ő ujjai, kiáltotta, az ő karcsú ujjacskái. De ha ez az ő keze, akkor neki is itt kell lennie. Az izmos kéz kiszabadult a tenyeremből, megragadta karomat, megtapogatta a vállamat, derekamat, nyakamat, aztán magához ölelt.
Igazán ő az,
Jane, ez az ő alakja, az ő dereka.
És az ő hangja,
tettem hozzá, teljes valójában itt van, a szívét is elhozta. Hála legyen a jó Istennek, hogy megint itt lehetek a közelében, uram.
Jane Eyre,
csak ennyit tudott mondani. Én édes gazdám, feleltem. Igen, én vagyok Jane Eyre. Megtudtam, hogy itt van, és visszajöttem magához.
Igaz ez, Jane? Az én régi Jane-em jött vissza, a húsból és vérből való.
Hiszen megérintett, átölelt, uram.
Érezheti, hogy meleg a testem, és nem vagyok puszta levegő.
Igen, ez az ő alakja, ez az ő arca. De mégsem lehet igaz, hogy annyi nyomorúság után rám virradt a boldogság napja. És csak álom, hiszen álmomban oly sokszor öleltem szívemre, mint ahogyan most ölelem. És álmomban százszor megcsókoltam, ahogyan most csókolom, és éreztem, hogy szeret, és azt hittem, hogy soha többé nem hagy el.
Nem is hagyja el soha többé, uram.
Nem hagy el többé, ezt mondja a látomás.
De hiszen mindig föl kellett ébrednem a sivár valóságra, vigasztalan elhagyatottságomra, reménytelen, sötét, magányos életemre.
Lelkem szomjúhozott, és nem volt mivel oltanom szomjúságát, szívem éhezett, és nem volt mivel táplálnom.
Te édes szelíd álom, itt a karomban, ugye megint elszállsz, mint ahogyan testvéreid elszálltak.
Rászorította majkamat egykor ragyogó és most elhomályosult szemére, kisimítottam haját a homlokából, és megcsokoltam a homlokát is.
Mintha most egyszerre ráébredt volna a valóságra.
Maga az, Jane,
igazán maga az, visszajött hozzám.
Visszajöttem.
És nem fekszik holtam valami árok vagy folyó mélyén, és nem senyved idegenek között?
Nem, uram. Én most már teljesen független vagyok.
Független? Hogy érti ezt, Jane?
Madeirai nagybátyám meghalt, és 5000 fontot testált rám.
Hát ez nem álom. Ez józan valóság. Ilyesmit nem lehet álmodni, különben is most már megismerem a hangját, ezt a drága élénk és mégis lágy hangot. Ez a hang felvidítja szívemet, új életet önt belé.
Mit beszél, Jane?
Független és gazdag nő lett magából.
Bizony, uram, olyan gazdag vagyok, hogy házat építethetek magamnak, közvetlenül a magái mellett, feltéve, hogy nem akarja, hogy itt maradjak.
És esténként bármikor átjöhet hozzám beszélgetni.
De ha pénze van, Jane, akkor kétségtelenül barátokat is szerzett, akik törődnek magával, és nem fogják engedni, hogy maga nekem áldozza az életét.
Mondtam már, hogy független vagyok és gazdag. Senki nem parancsol nekem. Azt teszem, amit akarok.
És velem akar maradni?
Természetesen. Feltéve, hogy nincs kifogása ellene.
Szomszédja, ápolónője, házvezetőnője leszek, ahogy kívánja.
Maga most nagyon egyedül van. Én majd szórakoztatom.
Felolvasok, elviszem sétálni, vagy elüldögélek maga mellett, kiszolgálom, keze és szeme leszek. Ne nézzen rám ilyen szomorúan, édes gazdám. Amíg én élek,
Maga nem lesz többé elhagyatott. Nem felett. Nagyon komolynak, elgondolkozónak látszott, sóhajtott. Szólásra nyitotta ajkát, aztán mégsem szólt semmit. Zavarban voltam. Talán túl gyors tempóban ugrottam keresztül mindenféle társadalmi formaságot. És talán, mint Saint John, ő is tapintatlannak találta viselkedésemet. Én minden esetre abból a feltevésből indultam ki, hogy ő ma is feleségül akar venni engem. Ha nem mondta is ma, biztosra vettem, hogy régi szándékát nem másította meg. De minthogy nem szólt semmit, és percről percre kedvetlenebbnek látszott, egyszerre az a rémült gondolatom támadt, hogy hát ha tévedtem, és most itt a bolondját járom. Szépen, lassan kibontakoztam karjából, illetve ki akartam bontakozni, de ő nem engedett. Nem, nem, Jane, ne menjen el. Most már, hogy megérintettem magát, hallottam a hangját, éreztem boldogító közelségét, beittam édes, vigasztaló szavait, nem tudok többi lemondani magáról. Belőlem kevés maradt. Szükségem van magára. A világ megszólhat, kinevethet, önzőnek mondhat, mit bánom én? Maga a lelkem jobbik fele. És ha nem lesz az enyém, nem kívánok tovább élni. Megmondtam, hogy itt maradok, uram. Igen, megmondta, de nem tudom, hogyan értette. Talán rá tudja szánni magát, hogy, amint mondta, itt legyen körülöttem a kezem ügyében, hogy mint egy szelíd kis ápolónő gondomat viselje. Mert azt tudom, hogy jó szívű és nagy lelkű természet, tehát nem riad vissza az önfeláldozástól. És persze, ha ápolónőm akarna lenni, nekem ennyivel is meg kellene elégednem. De akkor én csak apai érzelmekkel viseltethetném maga iránt. Így gondolta Jane. Feleljen. Azt teszem, amit akar, uram. Ha úgy gondolja, hogy ápolónője legyek, akkor az leszek. De nem lehet örök időkre az ápolónőm, Jane. Maga fiatal, egyszer férjhez kell mennie. Én nem kívánok férjhez menni. Pedig férjhez kell mennie, Jane. Ha én még az volnék, aki voltam, megpróbálnám meghódítani magát, de így... Megint téperődésbe merült. Én azonban felvidultam, neki bátorodtam újra. Utolsó szavai rávilágítottak arra, hogy mi bántja. Egészen megkönnyebbültem, és vidámabb húrokat kezdtem pengetni. Legfőbb ideje, hogy valaki megint embert faragjon magából. Mondtam, elsimítva sűrű és régóta nyíratlan haját, mert úgy látom, újabban oroszlánná változott, vagy valami hasonló sörényes vadállattá. Úgy él itt, mint Nabukodonozor a pusztában, a haja, mint a sastollazata. Talán ragadozó madárkörmöket is növesztett, de azt még nem volt alkalmam megfigyelni. A bal karomon se kés, se köröm, mondta előhúzva a mellényéből csonka karját. Ez csak egy csonk. Szörnyű látvány, ugye, Jane? Hát bizony, szomorú így látni, és szomorú a szemét is látni, meg ezt az égési sepelyet a homlokán. De a legnagyobb baj az, hogy az ember hajlandó mindezekért még jobban szeretni és elkényeztetni magát. Azt hittem, hogy megutál, hogy megundorodik, ha rokkantsámokat látja Jane. Úgy, azt hitte. Ne mondjon nekem ilyeneket, mert nagyon rossz véleménnyel leszek a maga ember ismeretéről. Most egy pillanatra kimegyek, mert jól meg akarom rakni a kandallót. Észreveszi, ha jobban ég a tűz? Igen, a jobb szememmel látok valami vöröses izzásfélét. És a gyertyafényt látja? Nagyon homályosan, mint valami fehér felhőt. Engem nem lát? Nem, tündérkém. De boldog vagyok, hogy hallhatom és megérinthetem. Mikor vacsorázik? Soha nem vacsorázom. De ma vacsorázik, mert én nagyon éhes vagyok. Biztosan maga is éhes, csak elfeledkezett róla. Behívtam Mérit, egy kicsit rendbehoztuk a szobát. Aztán ízletes vacsorát készítettem a tálcára. Nagyon izgatott voltam,
Azért a vacsoránál fesztelenül is vidáman beszélgettünk, sőt, még azután is sokáig. Csodálatosan könnyen eltaláltam vele szemben a hangot, mert éreztem, hogy szeret, és hogy minden szavam vigasztalja és felvidítja. Milyen boldogító volt ez a tudat. Az ő társaságában éreztem csak igazán, hogy élek, benne élek, és ő bennem él. Mosoly derítette fel az arcát, homlokán elsimultak a komorredők, arcvonásai ellágyultak. Vacsora után sok mindent kérdezgetett, hogy hol jártam, mit csináltam, hogyan találtam rá, de egyelőre nagyon szűkszavúan felelgettem kérdéseire. Későre járt, ma már nem lehetett részletekbe bocsájtkozni. Különben sem akartam mély húrokat érinteni, nem akartam még inkább felbolygatni lelkét. Puszta jelenlétem megnyugtatta, azt láttam. Amint mondom, egészen jókedvűen beszélgetett, de egy pillanatra megakadt a beszélgetés, nyugtalan lett, megérintett nevemen szólított. Biztos, hogy maga valóság, Jane, nem álom. Tudtommal húsból és vérből való vagyok. De hogyan bukkanhatott fel ilyen váratlanul ezen a sötét és szomorú estén, az én magányos tűzhelyemen? Kinyújtottam a kezemet, hogy egy pohár vizet vegyek át a szakácsnőtől, és a vizes poharat magadta a kezembe. Kérdeztem valamit, azt hittem, John felesége fog felelni kérdésemre, és a maga hangja szólalt meg. Mert Méri helyett én hoztam be a tálcát. Csodálatos óra ez, Jane. Ha tudná, milyen sivár, örömtelen, reménytelen életet éltem az elmúlt hónapok alatt. Nem csináltam semmit, nem vártam semmit. A nappalok egybeolvadtak az éjszakákkal, ha kialudt a tűz, fáztam. Ha elfelejtettem enni, éhes voltam. De más érzésem nem volt, csak a szűnni nem akaró fájdalmas sóvárgás az én Jane-em után. Sokkal jobban fájt az, hogy Jane-t elveszítettem, mint az, hogy megvakultam. El nem tudom képzelni, hogyan lehetséges, hogy Jane visszajött, itt van velem, és azt mondja, hogy szeret. Attól félek, amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen el is tűnik megint. Holnap már nem lesz itt. Nem akartam elérzékenyülni, gondoltam, az lesz a legjobb, hogy csak köznapi dolgokról beszélünk. Végighúztam ujjamat a szemöldökén, és megjegyeztem, hogy lepörkölődött. Hozzátettem, hogy majd szerzünk valami kenőcsöt, amitől éppen olyan sűrű és fekete lesz megint, amilyen volt. Mire való ilyen terveket szűni, ha egy végzetes pillanatban megint magamra hagy. Eltűnik, mint egy árnyék, hová is merre, még csak nem is sejthetem, és nem is fogom megtudni soha. Nincs egy zsebfésűje? Kérdeztem. Minek az, Jane? Hogy ezt a kurcos fekete sörént hátra simítsam? Így közelről igazán riasztó látvány. Maga azt mondja, hogy én tündér vagyok, de maga meg olyan, mint valami erdei manó. Csúf vagyok, Jane? Nagyon. Mindig is az volt. Puff neki. Látom, a gonosz nyelve megmaradt, akárhol járt is azóta, hogy nem találkoztunk. Pedig jó emberek között jártam, sokkal jobb emberek között, mint amilyen maga. Százszor jobb emberek voltak, bizony, sokkal finomabbak és előkelőbb gondolkozásúak. Az ördögbe is. Hát kikkel volt együtt? Ne fészkelődjék, mert meghúzom a haját, és akkor majd nem fog kételkedni abban, hogy valóság vagyok. Kikkel volt együtt, Jane? Azt ma már nem szedi ki belőlem, barátom. Várnia kell holnapig. Ha abba hagyom a mesét, az biztosíték arra nézve, hogy holnap újra megjelenek a reggeliző asztalánál, és befejezem. Mellesleg megjegyzem, holnap reggel nem pusztán egy pohár vízzel jelenek meg itt a kandallója előtt. Legalább egy tojást kell hoznom, hogy a sonkáról ne is beszéljek. Ó, maga gúnyolódó lidérc! Emberbe oltott tündér! Egy év óta nem voltam ilyen boldog. Ha maga lett volna Saul Dávidja, a gonosz szellemet hárfa pengetés nélkül is kiűzte volna belőle. Így, uram, szépen megfésültem, és most elmegyek, mert fáradt vagyok. Három napig utaztam egyfolytában. Jó éjszakát! Még egy szó, Jane! Ott, ahol volt, csak hölgyek voltak?
Nem feleltem, nevetve surrantam ki az ajtón. Hála Istennek, gondoltam, boldogan, van, amivel felrázom a melankóliájából. Másnap már korán hajnalban hallottam mozogni. Egyik szobából a másikba ment, és mihelyt Méri benyitott hozzá, az volt az első kérdése. Miss El még itt van? Aztán, melyik szobában aludt? Nem nedves a szoba? Fölkelt már. Kérdezze meg, hogy nem parancsol-e valamit, és hogy mikor jön le.
Mihelyt úgy gondoltam, hogy elérkezett a reggeli ideje, lementem. Nagyon halkan léptem be a nappaliba, megfigyelhettem őt, mielőtt észrevett engem. Szívemarkoló volt látni, hogy ez az eleven szellem testi tehetetlenségre van kárhoztatva. A karosszékben ült, csendesen, de nyugtalanul. Látszott rajta, hogy vár valamit. Az utolsó esztendő szenvedései mély árkokat véstek arcába. Olyan volt, mint egy kioltott lámpa, amely arra vár, hogy újra meggyújtsák. És oly szomorú volt az a tudat, hogy a lámpát ő maga nem, csak más gyújthatja meg. Elhatároztam, hogy élénk és jókedvű leszek, de ennek az erős férfinak a gyámoltalansága szívemben nyilalt. Mégis erőt vettem magamon, és lehetőleg vidáman szólaltam meg.
Szép napsütéses reggel van, uram! A tegnapi zápor felfrissítette a világot. Reggeli után sétálunk egyet.
Sikerült mosolyt varázsolnom arcára.
Hát itt van az én kis pacsirtám. Jöjjön ide hozzám. Nem tűnt el mégsem. Egy órával ezelőtt hallottam egy másik pacsirtát énekelni, de nem élveztem dalát. Az én számomra a föld minden muzsikája az én génem nyelvébe halmozódott, még szerencse, hogy ez a nyelvecske olyan szaporán pereg, és minden nap fénybelőre árad.
Könnyes lett a szememe fájdalmas vallomás hallatára.
Olyan volt ez, mint a megláncolt király is a sverébre szorulna. De megint csak nem akartam elérzékenyedni, gyorsan letöröltem a könnyeket, és nekiláttam a reggeli elkészítésének.
A délelőtt nagyobb részét a szabadban töltöttük. A nedves és bozótos erdőből derűsebb tájakra, nyílt mezőkre vezettem.
Elmondtam neki, hogy milyen üdezölden csillog minden a napsütésben, mennyire felfrissültek a virágok és a sövénykerítések, milyen szikrázóan kék az ég.
Egy száraz fatörzsre ültettem, és nem tiltakoztam, amikor arra kért, hogy üljek az ölébe. Miért tiltakoztam volna, mikor mind a ketten boldogabbak voltunk együtt, mint egymástól távol? Vezér is ott hevert mellettünk. Nagy volt a csend, egyszerre csak szenvedélyesen magához szorított Mr. Rochester és felkiáltott. Kegyetlen, kegyetlen szökevény! Úgy, Jane, hogy én mit éreztem, mikor rájöttem, hogy elmenekült Thorfinnből.
És mit, amikor a szobájában meggyőződtem arról, hogy sem pénzt, sem más értéket nem vitt magával. Az a gyöngysor, amit magának adtam, érintetlenül feküdt tokjában, úgy sorakoztak a fal mellett a leszíjazott bőröndök, amelyekkel nászútra akartunk indulni. Mit csinálhat? Mihez kezdhet az én egyetlenem egyedül pénz nélkül? Kérdezte magamtól újra meg újra. Hát mit csinált? Legalább most mondja el.
Most aztán rendre elmondtam neki a tavalyi év történetét. Az első három nap viszontagságait csak futólag érintettem, mert nem akartam neki fölösleges fájdalmat okozni, hiszen az a kevés is, amennyit mondtam, megfájdította a hűséges szívét. Nem lett volna szabad szó nélkül elhagynom őt, mondta. Terveimről tájékoztatnom kellett volna. Nem volt szép tőlem, hogy nem bíztam benne, pedig sohasem kényszerített volna arra, hogy a szeretője legyek. Akármennyire elragadta is a kétségbeesés, alapjában sokkal gyöngédebben szeretett, semhogy képes lett volna zsarnokoskodni fölöttem. Fele vagyonát boldogan odaadta volna, s egy csókot sem kért volna cserébe, ha nyugodt lehet, hogy nem bolyongok egyedül a világban. Azt mondta, biztos benne, nem volt olyan sima az életem, mint ahogyan elmondtam. Mindegy most már, akármennyit szenvedtem is, az egész nem tartott sokáig. Elmondtam neki, hogyan kerültem Morehouse-ba, hogyan kapta meg a tanítónői állást.
aztán, hogy örököltem, rokonokat fedeztem föl. St. John Rivers is gyakran szóba került. Mikor befejeztem, Mr. Rochester rögtön visszatért St. Johnra. Tehát e szerint St. John az unokabátyja. Igen, sokszor említette őt. Szereti? Áldott jó ember, uram. Lehetetlen nem szeretni. Jó ember? Azt jelenti, hogy egy tiszteletre méltó 50 körüli férfi, vagy mit jelent? St. John mindössze 29 éves. Tehát még nagyon fiatal. Külsőre milyen? Alacsony növésű, jelentéktelen arcú? És a természete? Közömbös? Olyan ember, akinek jósága inkább a bűn kerülésében, mint cselekő erényességében rejlik? St. John fáradhatatlanul tevékeny. Nagy nemes tetteket akar véghez vinni. Hát, ami a szellemi képességeit illeti, nem valami ragyogó elme, ugye? Jó szándékú, de maga csak válvonogatva hallgatta, amit mondott. St. John keveset beszél, de amit mond, annak mindig veleje van. Elsőrendű koponya. Nem befolyásolható, de rendkívül fogékony szellem. Egy szóval kitűnő ember. Kitűnő. És művelt is. Kész tudós. És a modora? Gondolom, azt mondta, hogy a modora nem a maga ízlése szerint való. Miért? Mesterkért? Szőrszálhasogató? Nagyképű? A modoráról nem is volt szó, de semmi kifogás nem lehet ellene. Csiszolt, higgadt, úri modor. És a külseje milyen? Elfelejtettem, hogy mit mondott róla. A féle egyszerű falusi pap, aki szorosan kötött fehér nyakkendőt visel és durva vastag talpú cipőben jár. St. John kifogástalanul öltözködik. Szép ember is. Magas, szőke, kék szemű. A profilja görögös. Félre, hogy az ördög vigyel, hozzám fordulva. Tehát szerette őt, Jane. Igen, szerettem. De ezt már kérdezte egyszer. Természetesen tudtam, hogy honnan fúj a szél. Féltékeny volt. De ez az érzés éppen jókor jött, mert legalább felrázta a busz komorságából. Azért nem is siettem megnyugtatni. Talán már nem is szívesen ül a térdemen, Miss El. Ez volt a legközelebbi, válatlan kérdése. Miért ne ülnék itt szívesen, Mr. Rochester? Túlságosan nagy az ellentét közöttem és a St. Johnról rajzolt kép között. Ő a belvederi Apolló, ahogyan lefestette, magas, szőke, kékszemű, s arca görögös. Ezt látja maga képzeletében. Valóságban pedig mit lát? Egy vulkánt, egy széles vállú, sötét arcú kovácsot. Ez még idáig nem jutott eszembe, de kétségtelen, hogyha valamelyik Istenhez hasonlít, akkor vulkánhoz hasonlít, uram. Hát rendben van. Elmehet, asszonyom. De mielőtt távozik, és erősebben szólított magához, mint valaha. Lesz szíves még egy-két kérdésemre felelni? Halljuk a kérdéseket, Mr. Rochester. Keresztkérdések közé fogott. St. John tanítói állást szerzett magának, még mielőtt kiderült volna, hogy rokonok. Igen. Gyakran találkoztak? Ő ellátogatott az iskolába? Naponta. És meg volt elégedve magával. Bizonyára jól tanított, Jane. Hiszen tudom, hogy maga okos és tehetséges. Igen, meg volt velem elégedve. Bizonyára sok nem remélt jó tulajdonságot fedezett föl magában, nem mindennapi képességeket. Hát, ezekről nem tudok. Ugye azt mondta, hogy ott lakott az iskola mellett. A lakásán is meg szokta látogatni St. John? Hébe-hóba. Esténként is? Egyszer-kétszer. Szünet. És miután a rokonságot kisütötték, mennyi ideig lakott együtt vele és a testvéreivel? 5 hónapig. Sok időt töltött Rivers a húgaival? Igen. A hátsó nappali közös dolgozószobánk volt. St. John az ablaknál ült, mi meg az asztalnál. Sokat dolgozott? Nagyon sokat. Mivel foglalkozott? A hindusztán nyelvet tanulta. És maga az alatt mit csinált? Eleinte németül tanultam. Ő tanította magát? Nem, németül nem tudott. Semmire se tanította magát.
Egy kicsit hindusztánul. Rivers hindusztánul tanította magát. Úgy van. És a húgait is? A húgait nem. Csak magát. Csak engem. Maga kérte őt, hogy tanítsa? Nem én kértem. Ő akarta magát tanítani? Ő. Újabb szünet. Miért akarta magát hindusztánul tanítani? Mi hasznát vehette maga valaha a hindusztán nyelvnek? Azt akarta, hogy menjek vele Indiába. Aha, végre kilátszik a lóláb. Szóval feleségül akarta venni magát. Feleségül kért. Ez nem igaz. Azért találta ki, hogy ugrasson. Bocsánatot kérek, ez a színigazság. Nem is egyszer, hanem többször kérte meg a kezemet, és nagyon erőszakos volt. Már mondtam, Miss R., hogy elmehet, ha akar. Hányszor mondjam még? Miért ülít ilyen magacsulat érdemen, mikor megmondtam, hogy fel is út, le is út? Azért, mert nagyon jól ülök itt. Nem, Jane. Nem ülhet jól itt a térdemen, mert a szíve másút van. A szívét ott hagyta unokabátyánál, St. Johnnál. Ó, Istenem! És én még azt hittem, hogy az én kis Jane-em egészen az enyém. Azt hittem, hogy akkor is szeretett, amikor elmenekült tőlem. A nagy keserűségben ez a csöpp vigasztalásom megmaradt. Hosszú időre elszakadtunk egymástól, forró könnyeket hulladtam maga után, de amíg gyászoltam, elvesztett szerelmemet, sohasem gondoltam arra, hogy más szeret. De hát hiába búslakodom. Menjen innen, Jane, és legyen Rivers felesége. Hát akkor rázzon le, vagy lökjön el, mert én a magam jó szántából el nem megyek innen. A hangja biztató, Jane. Olyan őszintén cseng, új reményt éleszt. Ha hangját hallom, elfelejtem, hogy hűtlen lett hozzám. De azért nem vagyok bolond. Menjen. Hová menjek, uram? Menjen a maga útján, azzal az emberrel, akit élettársul választott. Ki az? Hiszen tudja. Az a St. John Rivers. St. John nem élettársam nekem, és soha nem is lesz az. Ő nem szeret engem, és én nem szeretem őt. St. John egy Rosamond nevű szép fiatal hölgyet szeret, már ahogyan ő szeretni tud.
Nem úgy, ahogyan maga tud szeretni. Engem csak azért akart feleségül venni, mert azt gondolta, hogy misszionáriusnak való feleség lenne belőlem. Az a hölgy viszont nem való misszionárius feleségnek. St. John nagy lélek, de rendkívül szigorú és hideg, mint egy jéghegy. Nem olyan, mint maga. Nem lennék vele boldog, de még csak a közelében sem. Nem elnéző és nem gyöngéd. Nem talált bennem semmi vonzót, míg a fiatalságom sem vonzotta, csak a természetemben talált néhány tetszetős vonást. Tehát hagyjam itt magát, és menjek vissza hozzá. Önkéntelenül megborzongtam, és ösztönösen közelebb simultam szerelmemhez. Ő mosolygott. Igaz ez, Jane? Hát így állnak a dolgok maga és Rivers között. Így. Nem kell féltékenynek lennie. Csak azért ugrottam egy kicsit, hogy ne legyen szomorú. Azt gondoltam, a bosszúságot könnyebb elviselni, mint a bánatot. De ha azt akarja, hogy szeressem, boldog és büszke lehet, hogy ennyire szeretem. Egész évem a magáé, és a magáé is marad mindörökre, még akkor is, ha a végzet újra elszakítana kettőnket egymástól. Megcsókolt, de a homloka elborult. Ó, Istenem, mi lett belőlem? Megsimogattam, hogy megnyugtassam. Tudtam, mire gondol, beszélni akartam helyette, de nem mertem szólni. Amint egy pillanatra félrefordította arcát, láttam, hogy lehunyt szemhéj alól könnyt szivárog. Nagyon fájt a szívem. Olyan vagyok, mint az a villám sújtotta gesztenyefa Thornfieldben, mondta. Nincs jogom hozzá, hogy fiatal életét hozzám kösse. De miért? Hisz nem is villámsújtott gesztenyefa. Tele van életerővel, gyökeréből, akár akarja, akár nem, friss hajtások sarjadnak, mert szívesen bújnak meg duslombú árnyékában. És ha megnőnek az új sarjak, maga felé hajlanak majd, és derekára fonódnak, mert ereje oltalmat ad a viharok ellen. Megint elmosolyodott, sikerült megnyugtatnom. Maga barátságról beszélt, Jane?
Igen,
barátságról. Feleltem habozva, mert nem barátságot akartam mondani, de nem jutott eszembe más, megfelelőbb szó. De nekem nem barátság kell, nekem feleség kell.
Feleség?
Igen. Újdonság ez magának?
Hát persze, erről idáig nem volt szó.
És nem szívesen hallja? Az a körülményektől függ.
Attól, hogy kit akar elvenni.
Magára bízom a választást, Jane.
Én azt választanám, aki a legjobban szereti magát.
Én pedig azt választom, akit én a legjobban szeretek.
Akar a feleségem lenni, Jane?
Akarok.
Egy nyomoréké, aki 20 évvel idősebb, mint maga, akit egész életén át ápolni kell.
Igen, uram.
Igazán, Jane?
Igazán, uram.
Én édes egyetlenem. A Jóisten áldja meg, jutalmazza meg a Jóisten.
Mr. Rochester, ha életemben valami csekély jót tettem, ha volt valaha egy könyörületes gondolatom, ha valaha szívből imádkoztam, most megkaptam a jutalmat érte. Az, hogy a felesége lehetek, a legnagyobb boldogság, ami engem a földön érhet.
Igen, mert magának örömetelik az önfeláldozásban.
Önfeláldozás? Mit áldozok én fel? Az éhséget a jó lakásért, a sóvárgást a megelégedettségért?
Átölelni, megcsókolni azt, akit szeretek, itt élni mellette, ez csak nem önfeláldozás.
Ha önfeláldozás, akkor persze, hogy örömen telik benne.
Elviselni az én rokkantságomat. Az én szememben maga nem rokkant. Most, hogy igazán segítségére lehetek, jobban szeretem, mint valaha. Jobban szeretem, mint akkor, amikor büszke függetlenségében csak a pártfogó és az ajándékozó szerepét szerette játszani.
Idáig irtózatos volt a tudat, hogy másokra szorulok. Hogy vezetnek, hogy kezemet fizetett szolgák fogják. Most, hogy Jane ujjacskái fognak vezetni, most egészen más lesz. Idáig szívesebben voltam egyedül, de Jane társasága az öröm kiapadhatatlan forrása lesz számomra. Jane megfelel nekem. De vajon én megfelelek-e Jane-nek?
A legtökéletesebb mértékben, ször, sürgősen meg kell esküdnünk.
Ha így áll a helyzet, nincs mire várnunk.
Ezt az utolsó mondatot egészen a régi követelő hangján mondta. Haladéktalanul megtartjuk az esküvőt, Jane. Csak az írásokat kell megszerezni.
Most látom, Mr. Rochester, hogy dél már rég elmúlt. Vezér rég hazament evédelni. Mutassa az óráját.
Vegye magához az órámat.
Nekem úgy sincs szükségem rá.
Mindjárt 4 óra.
Nem éhes?
3 nap múlva megtartjuk az esküvőt, Jane.
Nem baj, hogy nincs szép ruhája, nincsenek ékszerei. Nem az a fontos.
A nap teljesen felszállította az esőcseppeket.
A szél is elállt, egészen meleg volt.
Tudja, Jane, hogy azt a kis gyöngycsort azóta is a nyakamban hordom, amióta maga elment. Most is itt van.
Az erdőn keresztül megyünk haza. Az a legárnyékosabb út. Nem hederített rám, tovább mondta a maga mondókáját.
Jane, maga biztosan azt hiszi, hogy én egy vallástalan kutya vagyok, pedig a szívem tele van hálával a gondviselés iránt.
Isten az nem az ember szemével néz, hanem sokkal élesebb, messzebb látó szemmel. Nem úgy ítél, mint az emberek, hanem sokkal, sokkal bölcsebben. Én bűnkövettem el. Kis híja volt, hogy be nem szennyeztem az én ártatlan kis virágomat. Bűnös leheletemmel el nem homályosítottam kristálytisztaságát. A mindenható kitépte őt a kezemből. Amilyen nyakas és lázadó természet voltam akkor, valósággal átkozódtam a helyet, hogy meghajoltam volna Isten akarata előtt. Az isteni igazságszolgáltatás tovább haladta maga útján. Néhány nappal ezelőtt, pontosan meg tudom mondani, hogy mikor,
Igen, 4 napja, éppen múlt hétfőn éjszaka történt, nagyon különös hangulat fogott el. Nem lázadoztam, nem dühöngtem, nem dacoltam, hanem mélységesen szomorú voltam. Már régóta arra gondoltam, hogy azért nem találom magát, mert meghalt. Késő éjszaka 11 és 12 között, mielőtt visszavonultam sivár fekhelyemre, könyörögtem a Jóistennek, hogy ha jónak látja, szólítson el ebből a földi életből, és fogadjon be az ő országába, ahol talán találkozhatom Jane-emmel. Ott ültem szobám nyitott ablakában. Jól esett, hogy a balzsamos éjszakai levegő végig simítja arcomat, bár természetesen nem láthattam a csillagokat, s csak valami homályos fehérségből tudtam, hogy hol tölte van. Úgy vágytam utána, Jane. Testem, lelkem szomjazott. Alázatosan azt kérdeztem Istentől, nem szenvedtem-e még eleget? Nem ízlelhetném meg egyszer az örömet és a békességet? Elismertem, hogy minden büntetést megérdemeltem, de úgy éreztem, hogy többet már nem bírok elviselni. Szívem vágyainak alfája és omegája, szerelmesem neve önkéntelenül kiszaladt a számon. Hangosan mondta a nevemet? Hangosan, Jane. Ha valaki hallotta volna, azt hihette, hogy bolond vagyok. Olyan nagyon hangosan mondtam. És azt mondja, hogy ez hétfőn éjszaka történt, éjfél felé? Akkor. De az időpont nem fontos. Az a fontos, ami azután következett. Maga biztosan azt fogja hinni, hogy babonás vagyok. Hát valami babonaság van a véremben, mindig is volt, de azért az, amit most mondok, szóról szóra megtörtént. Amikor elkiáltottam magam, hogy Jane... Egy hang, nem tudom honnan jött, de azt tudom, kinek a hangja volt. Egy hang felelt, jövök, várjon rám. És egy pillanattal később, mintha a szellő suttogva azt kérdezte volna, hol van? Megkísérlem, ha tudom ecsetelni a képet, amely e szavak nyomán kitárult lelkemben. De nagyon nehezen tudom szavakba önteni azt, amit ki akarok fejezni. Fendén, amint látja, el van temetve egy sűrű erdő mélyén, a fák itt fölfogják, és csak tompán adják tovább a hangot. Visszhang sem veri vissza, de akkor úgy tetszett, mintha a hegyek között hangzott volna a kérdés, hol van? Mert a hegyi visszhang ismételte meg a szavakat. Friss, hűvösebb szellő legyintette meg a homlokomat, és úgy éreztem, mintha valahol messze, egy vad elhagyatott tájon, mi ketten találkoztunk volna. A lelkünk bizonyára találkozott is. Maga abban az órában mélyen aludt Jane, de lelke talán elkoborolt, hogy megkeresse és megnyugtassa az én lelkemet, mert olyan biztos, mint az, hogy itt vagyok, a maga hangja volt. Az olvasó talán emlékszik, hogy hétfőn éjszaka éjféltájt kaptam én azt a titokzatos üzenetet, amelyre az idézett szavakkal feleltem. Feszülten figyeltem arra, amit Mr. Rochester elmondott, de az én csodálatos élményemről nem szóltam semmit. A lelkeknek ez a találkozása sokkal megrendítőbb és megmagyarázhatatlanabb, semhogy beszélni lehetne róla. Ha elmondanám, ami velem történt, ez bizonyára mély hatással lenne Mr. Rochesterre, és mostani buskomorságra hajlamos lelkiállapotában semmi szükség rá, hogy újabb természet fölötti elemekkel ejtsük őt gondolkozóba. Tehát csak a szívem mélyén mérlegeltem az eseményeket. Nem csodálkozhatik rajta, folytatta gazdám, hogy amikor tegnap este olyan váratlanul felbukkant előttem, nem tudtam elhinni, hogy nem csupán egy hang és egy látomás, amely majd éppen úgy elhallgat és szétfoszlik, mint ahogyan az az éjféli suttogás és visszhang elhallgatott és szétfoszlott. Hála a jó Istennek. Most már tudom, hogy nem puszta látomás volt. Igen, hála a jó Istennek. Letett a térdéről, felállt, és kalapját tiszteletteljesen megemelve, világtalan szemét a föld felé fordította, és néma áhítattal imádkozott. Csak az utolsó szavakat mondta hangosan. Köszönöm a mindenhatónak, hogy irgalmas volt hozzám. Alázatosan esedezem a megváltóhoz,
Adjon erőt, hogy mostantól kezdve tisztább életet élhessek, mint amilyet idáig éltem. Azután kinyújtotta kezét, hogy fogjam meg és vezessen. Megfogtam azt a drága kezet, egy pillanatra ajkamhoz szorítottam, aztán hagytam, hogy átfogja a vállamat. Minthogy sokkal alacsonyabb vagyok, mint ő, így támogattam és vezettem is egyszerre. Az erdőn át hazasétáltunk.